felerősítette a nemek közötti különbségeket a koronavírus járvány, a válsághelyzet évtizedekre visszavetette az egyenlőségért zajló küzdelemben eddig elért eredményeket, mondja a Szabad Európa podcastjának két vendége, akikkel azt jártuk körül, milyen helyzeteket hozott a 2020-as év a családban és a munkahelyeken. A nemek közötti társadalmi különbségek leküzdéséhez két irányból kell megindítani a harcot. Felülről, a kormányzat részéről, és alulról, a családokon belül. Vendégem Rácz Zsuzsa író, újságíró, és Pécsi Judit, az Unión Biztosító HR igazgatója. Én Vovesz Tibor vagyok. Engedjétek meg, hogy első kérdésem a férfiak gyerekes naivitását tükrözze a témával kapcsolatban. Leszámítva a nyilvánvaló biológiai adottságokat, miért van különbség a férfiak és a nők között?
Hát ennek történelmi okai vannak elsősorban. A szakirodalom az alapvetően azt mondja, hogy ugye az írásbeliség, az írástudás az a férfiak privilégiuma volt, tehát akik tanulhattak, azok mindig a férfiak voltak, mert ők voltak a vezetők, és az első írásbeli emlékeink is a világról, meg a történelemről, azok szerzetesek vagy papok tollából kerültek leírásra. Tehát a világ a jelenleg ismert formájában alapvetően az a férfiak által rögzített történelmet tükrözi, és hát ebben a nőknek óhatatlanul a másodhegedűs szerepe jutott, már csak azért is, mert nem tudtak írni. Ez ott fordult meg 18. század végén, amikor iskolába mehettek a nők. Ezt még mindenki ismeri Jane Austent, vegyük őt példának. Tehát, hogy ő ugye azon kevesek közé tartozott, aki megtanulhatott írni, járhatott iskolába, és akkor neki nem egyedül a hímzéssel, meg a nem tudom milyen kártyajátékokkal kellett elütnie az idejét, hanem valóban tanulhatott. És onnantól, tehát az ő életművét már ebbe az időszakba soroljuk, amikor a nők sokkal nagyobb szabadságot kaptak, és tanulhattak, ezáltal nyilván kinyílt előttük is a világ, hiszen nem az volt a sorsuk, hogy minden áron férhez kell menni, és gyerekeket kell szülni. Hanem vannak más lehetőségek, van saját döntése a saját sorsa felett, és akkor figyelték meg Angliában is, ugye ez a 1800-as évek végéről beszélünk, hogy megugrott a női szerzők száma, tehát ez történelmileg is azt alakította, hogy egyre több tudásunk van arról, hogy hogyan élnek a nők, illetve hát nyilván az, hogy iskolába járhattak, az alapvetően meghatározza mindenki sorsát. Magyarországon ugye ez a Mária Terézia korában kezdődött el az egyáltalán, hogy mehetnek iskolába a gyerekek, a lánygyerekek is. És gyakorlatilag innentől, tehát ez egy nagyon rövid időszak, azért bocsátkoztam ebbe a történelmi fejtegetésbe, mert ugye ez nagyon rövid időszak, tehát hogy Magyarországon is a választójogot a nők csak a II. Világháború után kapták meg, 48-ba, Svájcba például még később, és mondjuk Szaúd-Arábiában pedig néhány évvel ezelőtt, tehát hogy nyilván globálisan, és ez egy nagyon nagy szórást mutat. De azért, ha az általánosságot nézzük, akkor gyakorlatilag az, hogy a nőknek legyen önrendelkezési joguk, tehát hogy például nem csak az, hogy elmehetnek egyetemre, vagy főiskolára, ez Magyarország ugye alig több mint 100 éves ez a lehetőség, hogy kinyíltak előttük a tudáskapui, de az, hogy lehessen saját bankszámlája, hogy vezethessen autót, hogy lehessen saját vagyona, hogy ő dönthessen, hogy férhez megy-e vagy sem, és kihez megy férhez, és ha el akar válni, akkor elválhat-e, ezek még alig több mint 100 éves jogok. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ez mennyire törékeny jogi státuszt ad a nőknek úgy általában, akkor szerintem sokkal érthetőbbé válik az, amiért a nők küzdenek, vagy nagyon sok nő küzd szerintem, és amiért sokszor feministának is bélyegzik őket, pedig ez szerintem még csak nem is a feminizmus, hanem ez az, hogy bárki a saját gyerekének nyilván olyan sorsot szeretne, hogy járhasson iskolába, és rendelkezhessen a saját élete fölött. Tehát ez egy szerves építkezés, amiben nagyon erősen beletartozik az, hogy szerintem az a döntő pont ebben, aztán majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Judit mit gondol erről, meg nyilván, hogy te is mit gondolsz, az anyagi függetlenség elérése. Mert ugye onnantól nem válik kiszolgáltatottá egy nő, Tehát ez a rengeteg idő, amiről beszélünk, tehát mondjuk a 2000 éves történelmünk, az azért arról szólt, hogyha nincs saját jövedelmed, már pedig egy nőnek, hogyha ha nem hatalmas hozománya rendelkezett, akkor mégis mitől lenne nem kiszolgáltatott, hiszen nem dolgozhatott, nem is tanulhatott. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a nők tömegesen vállalhatnak munkát és tanulhatnak, az fordítja át, és nem múlt időben beszélek, mert ez a status quo, hogy a nők és a férfiak egyenrangúak legyenek, és egyenlő lehetőségeik legyenek, ez szerintem egy folyamat, aminek, hát én nem tartok tőle, hogy még a közepénél se tartunk, tehát az, hogy valóban ott legyenek a munkaerőpiacon, az a második világháború után kezdődött el, illetve egészen pontosan az első világháború embervesztesége volt az, ami beengedte gyakorlatilag a nőket, különösen az angol száz, Angliában gyakorlatilag az ápolás területére, tehát ott kezdett el megfordulni ez a tendencia, de hát még akkor is mondjuk, még Angliában is egy feleséget simán ki lehetett semmizni, a gyerekét el lehetett venni a tetőt a feje fölül, mert mindenben a férje rendelkezhetett róla. Tehát hatalmasat ugrottunk azóta, de ezzel szerintem azzal, hogy ez a lehetőségek és a jogok státusza mennyire törékeny, azzal nagyon kevéssé vagyunk tisztában. És leginkább azért is szerintem, mert ma, és tényleg tisztelet a kivételnek, meg mindenki értse jól, de hogy alapvetően férfiak, ráadásul idős, többnyire konzervatív, többnyire pocakos és kopaszodó, bocsánat, tehát senki ne vegye magára, de hogy azért megvan ennek a prototípusa, hogy így belegondolunk, hogy ők vezetik a világot. Ez számukra lebontva azt jelenti, hogy a nőik vezető szerepben még mindig nagyon kevés helyen vannak. Ilyenkor szoktuk említeni a bezzeg országokat, akik a skandináv országok. Van egy ilyen Gender Gap Index nevű indexálás, amiben a világ 150 országa, ez a World Economic Forum által készített minden évben, különböző kritériumok alapján sorolják, rangsorolják az országokat. A 150 ország közül mi nagyon rossz helyen állunk, a 102. helyen vagyunk, azt hiszem, 2110-valahányra fogjuk elérni azt az egyensúlyt, amit például Izlandon, persze ott könnyű, mert 300 ezeren vannak, már megteremtettek, de ahol valóban van egyensúly a férfi és női lehetőségek között, azért többnyire, mert az intézményrendszer meg is teremti azt például, most egy nagyon tipikus női élethelyzetet mondok, azt, hogy vissza tudj menni gyerekvállalás után, vagy egyáltalán úgy tudj gyereket vállalni, hogy ne esj ki a munkaerőpiacról, hogy ne érjen hátrány.
A munkaerőpiacot említetted. Hogyan látja ezt a munkaerőpiacsal foglalkozó szakember? Egyrészt ilyen történelmi áttekintésben is, másrészt pedig konkrétan a jelen pillanatban.
Két dologban nagyon elgondolkoztatott. Az egyik az, hogy amiket említettél, hogy a nők helyzetében változást hozott azok a nagy történelmi pillanatok, mint a háborúk voltak, és hát ez a mostani is egy nagy történelmi pillanat. És a kettő között, ami nagyon fontosnak tartok, az, hogy nem csak, hogy munkához jutottak a nők, munkához kellett, hogy jussanak mondjuk egy háború utáni konjunktúra helyzetbe, de hát a mai világunk nagyon sok országban arra épül, hogy kétkeresősek legyünk. Tehát a lehetőség az így egyrészt mindjárt elvárássá vált, és itt az elvárás a másik nagy dolog, ami nekem így beugrott. Nagy változások hoztak nekünk lehetőségeket, de vannak olyan változások, amik iszonyatosan lassan zajlanak. Ezek például az otthoni munkamegosztás környéki dolgok, amik szerintem nagyon erősen befolyásolják azt, hogy a nőknek milyen munkaerőpiaci lehetőségeik vannak. Én azt gondolom, hogy a mostani COVID-helyzet, mint minden nagy ilyen változás, felerősítette a kicsit, mintha szemüvegünk vagy szemünk lett volna arra, hogy lássunk. És szerintem igenis felerősítette a nemek közti különbségeket ez a mostani járvány is. Én azt tapasztalom, hogy rengeteg olyan iparágban, ahol nagyon sok nő dolgozott, ilyen például a szálloda, a turizmus vagy a vendéglátás, egész egyszerűen őket azért érintette, mert egy jó részük elvesztette a munkáját azzal, hogy ezeket a szektorokat nagyon erősen sújtotta a járvány. A másik olyan szektor vagy szektorok, ahol nagy százalékban vannak a nők reprezentálva, azoknak pontosan az ilyen élelmezéssel kapcsolatos történetek, vagy az egészségügyi ellátás, vagy a szociális háló, tehát gondolok én az ápolókra, a pénztárosokra, akár a pedagógusokra, hogyne, látod, a pedagógusokra is. Hát őket meg azért érintette, mert elképesztő terhelés hárult rájuk.
Hát hárul.
Hárul, igen, így van, jelenben a helyes a történet, és akkor vannak azok, szerintem külön megemlítendőek, azok a vállalkozónők, akik pont azért váltak vállalkozóvá, hogy jobban ki tudják a munka és a család igényeit szolgálni. Tehát a legtöbb olyan nő, akivel én beszélek, és saját vállalkozást indított, nagyon előkelő helyen szerepel az a motiváció, hogy azért léptem ezt meg, hogy jobban szolgáljam a családot és a saját karrieremet. Na most ezek a nők igen nagy százalékban arra kényszerültek a járvány hatására, hogy feladják a saját vállalkozásukat, egész egyszerűen azért, mert az otthoni feladatok, a gyerektanítása, az időszülő ellátása oly mértékben feltornyosult, hogy nem tudta már ellátni a feladatát, hiszen a két kenyérkereső közül fontosabb volt a kenyérkereső édesapa munkahelyének a megmentése, azzal akár, hogy a sajátját is feladta. Tehát bárhova nézek, azt látom, hogy marhára befolyásolja, erősen befolyásolja a nők helyzetét ez a mostani helyzet, de nagyon differenciált módon.
Ha listáznánk a hátrányokat, mit tennél az első helyre? Mi az, ami a legrosszabbul érinti mondjuk egy családnak a női tagját?
A Judit is említette, ez az otthoni és az ezt tükröző társadalmi munkamegosztás. Szerintem azzal van a legnagyobb probléma. Ilyenkor mindig össze szokták ráncolni a férfiak a homlokukat, hogy pedig én szoktam segíteni otthon, és akkor abba is rögtön bele tudnénk kötni, hogy nem segíteni kell, hanem együtt kell csinálni. És én ezt most azért az egyedülállókra is értem, vagy akik nem gyerekkel érnek egy családban, szerintem ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a munkamegosztás mindenhol nagyon konzervatív, Magyarország ebben megint csak nagyon rosszul áll, és ráadásul hanyatlunk, tehát, hogy egyre rosszabb a munkamegosztás, mert egyre inkább visszaállnak ezek a konzervatív szerepek. Egy ilyen válság, ami nagyon nagy terhet ró a nőkre. Ugye Judit, ahogy te mesélted, ez a kiszolgálni, ez egy annyira szívszorító kifejezés, mert hogy nyilván én is azt érzem családanyaként két gyerekkel, hogy kiszolgálom sokszor, és mondom is a gyerekeknek, hogy én nem vagyok a cselédetek, de most már lehet nekik mondani, mert már elég nagyok ehhez, hogy értsék, de ettől még nem pakolnak, meg nem, semmit nem csinálnak, mindegy. De hogy ezt állati nehéz megteremteni. És itt bejönnek azok az évszázados minták, hogy amivel az elején kezdtük, hogy kinek mi a dolga. Ugye a férfiaknak az a dolga, hogy a mamutot levadásszák, hazahozzák, és mi az asszony meg megsüsse. Ez ma már nem megy. Azért, amit a Judit említett, hogy mindenhol a kétkeresős családmodellre vagyunk beállva. Egyszerűen másképp nem is lehet fenntartani gyakorlatilag egy családi rendszert. De ezzel együtt a nők otthon, ez az úgynevezett unpaid job, amit Magyarországon láthatatlan munkaként fordítanak, de azért sokkal pontosabb az angol kifejezés, hogy megfizetetlen, és megfizethetetlen is. Ez az unpaid job, ez egy nagyon komoly hányada a minden ország GDP-jének. A válság előtt úgy emlegették, hogy ez egy harmada. Minden létező GDP-nek évente ez körülbelül egy harmadát termelik meg a nők. De egyenlőtlenség onnan indul, hogy ugyanazért a munkáért, ugyanazzal a végzettséggel, stb. A nők mindenhol a világon kevesebbet kapnak, kivéve a skandináv országok. Ezt nagyon fontos elmondanunk, mert ők már megcsinálták, tehát hogy nyilván lehet tőlük tanulni, de ma Magyarországon 14%-kal keresnek kevesebbet a nők, ami azért ez nagyon durva most, ahogy a forint inflálódik. Hát gondoljátok, hogy egy ezresből én csak 860-at, meg te is, Judit, csak annyit kapsz meg. Miért is? Tehát, hogy ez egy nagyon éles kérdés, és ezt nem is vettük eddig komolyan. Ez most került be a retorikába, hogy egyáltalán erről beszéljünk. De ennél szerintem még igazságtalanabb, és ez még mindig tabu. Hogy mondjak egy példát, én a saját barátnőimnél, és most már majdnem mindannyiunknak iskoláskorú gyerekeik vannak, nincs olyan nagy szükségünk babysitterre, vagy ne hagyj Isten, takarítóra, hogy még aki megengedheti magának anyagilag, az is nagyon nehezen vesz igénybe külső segítséget. Azért, mert olyan mélyen van belénkódolva az, hogy neked kell megcsinálni egyedül. Ahhoz, hogy legyen tiszta a lakás, legyen meleg étel, mindenki legyen jólétbe, kényelembe, az egyszerűen így nőttünk fel, hogy a mi vállunkra van pakolva. Az én lányom a karantén alatt azt mondta nekem, hogy anya, te egy öröklázadó vagy, ő majd de nem így fogja csinálni, ő már kamasz, de ez tényleg így van, hogy én gyerekkorom óta ezt látom, és az anyukámnál is ezt láttam, a nagymamámnál is ezt láttam, hogy éjjel-nappal robotolnak, tehát hogy van egy műszak, amiben a pénzt keresi, És akkor van egy második vagy harmadik műszak, amikor otthon mindent megtesz a többiek kényelmének érdekében. Na ebből jön össze az a fizetetlen munka, ami, tehát én azt úgy fogalmaztam meg, hogy a nők a világ legnagyobb kisebbsége, hiszen jogilag kisebbségi státuszban vagyunk, aki a legnagyobb mennyiségű GDP-t termeli, amit mi ugyanakkor nem kapunk vissza. Persze a GDP az nem így van, hogy akkor kifizetjük neked, én ezt értem. Na de akkor is, ha belegondolunk, és ez most nő. A Corvinuson, a Corvinus Egyetemen nagy beáig, akik rendszeresen kutatják a nők helyzetét, most a karantén alatt azt hozták ki, nagyon sok nővel készítettek egy interjút, ez a kutatásnak a fő mondata, hogy az iskola által hagyott űrt az anyák töltötték be. Hát szerintem ezzel mindent elmondanak. Ők törődtek azzal, hogy belép-e a gyerek, hogyha van digitális oktatás, hogy megye, jön-megye a házi feladat, hogy kapjon enni, hogy kimenjen a levegőre. A nők azok, akik azt érzik, hogy ők felelősek azért, hogy a gyereknek az iskolai előmenetele, hogy a súlygyarapodása, hogy a kedélye, stb. És ezzel nem akarom leértékelni a férfiakat, mert ugyanebben az időben a férfiak zárt ajtó mögött, apa dolgozik, reggel 8-tól este 8-ig gyakorlatilag a gép előtt ül, és neki meg azért nagyon nehéz, mert rajta van a kenyérkereső státusznak a súlya, és hát azt Kopp Mária szociológus, vagy szociológiai kutatásai óta tudjuk, hogy a legnagyobb stresszor a férfiak életében, és sajnos a vezető halálok is ezzel függ össze, hogy nekik ezt a státuszt föl kell tartaniuk. Tehát a férfiak meg szétparázzák magukat azon, hogy úristen, nekem kell életben tartanom a családot.
Látszik-e a nők teljesítményén, hogy ez az előbb említett tehermennyiség rajtuk landol, nekik kell teljesíteni ezeket a feladatokat, vagy tudják-e hozni azt a színvonalat, amit azelőtt is?
Azt látom, hogy óriási teher hárult mindenkire nemtől függetlenül, avval, hogy ilyen nagyon hirtelen kellett például a mi esetünkben home office-ra áttérni, és ebben a home-ban mindenki otthon van. Szó szerint mindenki otthon volt. Azt láttuk, hogy nagyon nagy teher a munkavállalóinkra, itt nem kiemelten a nőkre vonatkozóan, hogy nehezen lehet ezeket az igényeket a mai lakhatási körülmények között jól csinálni. A nőkre visszatérve azt láttam, hogy sokkal nagyobb arányban kaptam leveleket tőlük arra vonatkozóan, hogy toljuk ki a munkaidőt.
Növeljük meg, hogy többet dolgozhassanak? Vagy több idő,
hogy szélesebben, tehát, hogy egészen hajnalban is lehessen dolgozni, meg egészen késő este is, és a rendszer használatoknál, főleg a karantén elején nagyon aggasztó számokat látunk arra vonatkozóan, hogy hány nő van bejelentkezve a rendszerekbe. Ebből pedig én azt a következtetést vonom le, és a beszélgetéseim abszolút ezt támasztják alá, hogy otthon volt a gyerek, tanítani kellett a gyereket, időben volt az online iskola, tehát időhöz kötötten, utána voltak délutáni elfoglaltságok, tehát hajnalba, és késő délután este tudta elvégezni a munkáját, és amivel elakadt, azt a hétvégén tudta bepótolni. Ez odáig vezetett, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit azt hiszem munkahely most csinálhatott a COVID idején, és jelen időben is mondom, hogy csinálhat, hogy többet törődik a mentális egészségével a munkavállalóinak. A mi kollégáink jelezték, hogy a kiégés szélén állnak, sok esetben elfáradtak. Azért ez hosszú távon nem fenntartható, hogy hajnalban is, meg este is dolgozom, és a hétvégén is. És ezzel párhuzamosan pedig ott van, Zsuzsi, amit mondasz, ez a kiszolgálás. Mennyire vagyok én rossz anya, ha a gyerek nem jó? Egyszerűen több eszem első szemében beszéltek. Hármas kaptunk matekból. Nem jól sikerült a Zapkex versenyen a mi Zapkexünk. Nem vettük föl a tornaórát videóra. Tehát több eszem első szemében 100%-os involválással ott voltak az iskolába. Szóval dolgoztak hajnalba, hétvégén késő este, és tökre elégtelennek érezték magukat, bármit csináltak. Igen. Úgy érezték, hogy állandó lelkismert furdalásuk van, az idő, ami amúgy sem biztos, hogy sok nőnek a barátja, de az most még kevésbé volt a barátunk, és egész egyszerűen ez szerintem nagyon-nagyon nagy mentális terheléshez vezet, jelen pillanatban is.
Milyen más eszközei vannak egy munkaadónak, arra, hogy könnyítsen a nők terhelésén.
Én most azt tanultam, hogy azt gondoltam, hogy az a jó, hogyha növeljük a flexibilitást, és tényleg lehet hajnalban, és tényleg lehet késő este is dolgozni. Most egy fél év tapasztalattal azt mondom, hogy egyszerűen bízni kell az emberekben, hogy elvégzik a munkájukat, és azt kell megnézni, hogy megvan-e a munka, vagy sem. Ha szükséges, akkor csökkenteni a munkaidőt, hogy kevesebb legyen magával szemben az elvárás, és egyszerűen engedjük el, hogyha lehetséges, hogy mikor csinálja meg. Tehát a flexibilitást én már nem tartom elégségesnek. Abszolút azt kell, el kell engedni, hogy csinálja, amikor tudja. Ha kevesebbet tud, akkor ezt vegyük figyelembe, és próbáljuk ezt valamilyen módon után követni. És ez könnyebb egy irodai környezetben, amit én jobban ismerek, és sokkal nyilván nehezebb egy iskolába, egy termelővállalatba. Ezt látom, aztán azt látom, hogy borzasztóan fontos a valahova tartozás a nők számára is, de akár a bármely munkavállaló számára. Azt látom, hogy a vállalatoknak komoly energiát kell abba beletenni, hogy a közösséget építsék, hogy a vállalathoz tartozást is építsék. Mi most például tervezünk egy szülői klubot létrehozni, mert a munkahely az, ahol az egészséggel, a biztonsággal és olyan kérdésekkel kapcsolatban el lehet érni az embereket, amire eddig azt mondtuk, hogy ez magán élet. Szóval talán ez a legnagyobb gondolat ebben az egészben, hogy a vállalatban érjük el azokat edukációval, programmal, támogatással, segítséggel, ami esetleg az életüket a munkán kívül is érinti.
Mit tehetnek a kormányok?
Ott kezdődik, és szerintem ebben mindannyian egyet fogunk érteni, hogy ugyanannyi nő kell a döntéshozó szervekbe, mint ahány férfi van. Tehát ezt a bolygót fele részben rakjuk. Magyarországon például több nő él, mint férfi. Ez semmilyen módon nem látszik a politikai reprezentációban. Tehát hogy az, hogy Magyarországon hány női képviselő van a parlamentben, még a 10%-ot sem éri el tehát a 90-es váltás óta, vagy rendszerváltás óta, nem nőtt a számuk a női képviselőknek a parlamentbe, és ezzel Európában az utolsók vagyunk, de gyakorlatilag a világon is. Ezt rengeteg vita övezi ezt a kérdést, amit mondtál, hogy mennyire lehet beleavatkozni adminisztratív eszközökkel felülről egy ilyen az egyensúly létrehozásába. Én már ezen annyit vitatkoztam mindenkivel, és rengeteget olvastam és gondolkoztam ezen, én tényleg csak azt látom, és majd említsem megint szegény bezzeg országokat, a skandinávokat, ott is kvótával érték el. Tehát az, hogy a svédeknél, a dánoknál, a norvégoknál és és Izlandon egy sokkal egészségesebb és egyensúlyban lévő társadalom jött létre, és most kimondom a varázsszót, és annyi gyerek születik, amennyit itt csak szeretnénk, hogyha születne, azt azzal érték el, hogy bevonták a nőket a döntéshozatalba, hogy kvóta volt nem csak a parlamentben, hanem a különböző tehát hogy a cégek a gazdasági döntéshozatalba is beengedték a felügyelőbizottságokba a nőket, és azt mondták, hogy egy tőzsdei cégnél 50% legyen a női-férfi vezetők aránya, és elérték ezt a számot, és közben a különböző nagy cégeknél például mindennapos az, hogy van óvodai, bölcsödei férőhely, tehát hogy oda viheted a gyerekedet, és van egy sokkal rugalmasabb munkavégzés, vagy a parental leave, magyarul, hogy is mondják ezt, hogy amikor
tehát a szülési szabadság, vagy a gyereknevelési szabadság.
Hogy az automatikusan jár az apának is, sőt, Svédországban van az, hogy csak akkor kapják meg a párok az adókedvezményt, hogyha ezt fele-fele részben veszik igénybe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok adminisztratív intézkedéssel lehet ezt az egyensúlyra törekedni. Nálunk most épp az ellenkezője történik. És azt is figyelembe kell venni, hogy amiről most beszélünk, az a hardware része, tehát hogy milyen adminisztratív cuccokkal lehet ezt katalizálni, ezt a folyamatot, de ott van a soft része, a puha, ami a mentalitást kell, hogy változtassa. És azt gondolom, hogy amíg ez a része nem változik, addig nem fogunk tudni változtatni. Mindig ez van, hogy a nők egy ilyen kettőszorításban élnek, mert nagyon szeretnének megfelelni a külső elvárásoknak, ami ugye azt várja el tőlem, hogy legyek jó anya, legyek jó háziasszony, legyek jó szakács, és most hagyd ne soroljam, mert tényleg végtelen a lista, és mindeközben legyek jól kereső munkaerő. És ez a kettő, a úgynevezett munka és családi élet egyensúlya, én mindig azt szoktam mondani, hogy én ebben elbuktam. Ezt nagyon nehéz megteremteni.
Biztató lehet-e az a személyes történet, amelyet egy ismerősöm mesélt nekem? A járvány miatti kényszerű otthonmaradás során ismerte fel, hogy mennyi munkát is igényel a háztartás vezetése és a gyerekek lefoglalása.
Én szeretnék egy számot ehhez behozni, és egy saját véleményt is. Van egy ENSZ kutatás, amit az idén a nyár közepén csináltak. 98 és 2012 között nézték, tehát 15 év leforgása alatt, hogyan változott a láthatatlan munkával töltött idő a nők és a férfiak között. 15 év alatt a nők 10 perccel kevesebb, a férfiak pedig 13 perccel több időt töltenek otthon a gyerekek körüli feladatokban, meg a háztartás körüli feladatokban. Úgyhogy ha ehhez képest gyorsulunk, Tibor, az szeretném mondani, hogy roppant nagy örömmel tölten el.
Nem mondtam, hogy bármi változott, és csak a felismerést hozta el ez a helyzet.
De az a kutatás, amit az előbb Zsuzsi említett a Corvinus Egyetem kutatóinak a tollából, abban az is benne van, hogy ez a férfiak segítenek-e, vagy részt vesznek a házi munkába. Ugye itt nagyon fontos szavakról kiszolgálunk, láthatatlan munka. Azért én hiszek abban, hogy nem véletlenül hívjuk itt ezeket a dolgokat. Ez sokat mond a mi gondolkodásunkról. Tehát ahol már volt valami fajta megtárgyalt, letárgyalt munkamegosztás a családba, azokban a családokban a munkamegosztást most újra tudták tárgyalni, és jöttek olyan felismerések is, amit te említettél, és talán elkezdik tárgyalni. Ott, ahol ez sosem volt egy letisztázott, ott szerintem sokkal kevésbé jött változás, ahol volt, ott volt erősebb változás, és nézzétek meg, hogy mekkora változás itt az életünkben ez a koronavírus járvány, beszélünk itt a munkaerőpiaci hatásokról, a társadalmi hatásokról, és otthon ugyanez a változás milyen apró és lassú változásokat hoz. Szerintem ennek az eltérő dinamikája roppant érdekes, és akár fájdalmas is.
A munkahely elvesztésétől való félelem mindent felülír, és nyilván az a gazdasági recesszió, ami elé nézünk, az minden családot rettenetesen meg fog terhelni, férfit, nőt, gyereket egyaránt, és ebben a terhelésben ráadásul, tehát sokkal hamarabb beállnak a konzervatív felosztások, tehát hogy apa dolgozik, pénzt keres, anya főz, ellátja a gyerekeket.
Tehát benne van a veszély, hogy ez konzerválódik ez a különbségtétel.
Szerintem azért is, amit a Judit is mondott, egyrészt a nők kevesebbet keresnek. Tehát amikor arról van szó, hogy kimarad otthon a gyerekkel, aki beteg, erre is van kutatás. A nők azok. De pedig nem csak egy nő tudja ellátni egy gyerek baját, nem csak egy nő tud gondoskodni róla, de ezek az automatizmusok, és ezek már akkor is megfigyelhetőek, amikor még fiatal párokról van szó, ahol még nincs ekkora felelősség, meg a család ellátásának, vagy a rendszerének mozgásban tartásának a terhe, hogy abban a pillanatban, ezt mondja a kutatás, amint összeházasodnak és jön az első gyerek, beáll ez a konzervatív munkamegosztás, még azoknál a pároknál is, akik egyébként előtte elhatározták, hogy na mi azt teljesen másképp fogjuk csinálni, mint a szüleink, hiszen láttuk, hogy beledöglöttek. Még ott is nagyon komoly erőfeszítést követel az, hogy ki tudjanak lépni abból az elvárásrendszerből, amit minden sugároz rájuk, és amit belülről is éreznek, hogy hát nekem ez a dolgom, vagy az a dolgom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, hogy kívülről is jöjjön támogatás, és hogy egy országban a nők ne azt érezzék, hogy én nem számítok. Mert sajnos most ez nagyon erős, tehát hogy ha nem Magyarországot nézzük, mert akkor ne ragadjunk le az aktuál politikánál, de azért akármerre nézünk a világban, jelenleg nagyon erős ez a, szerintem nagyon erős ez a konzert, hát csak gondoljunk a lengyelekre, tehát hogy történhet meg az 2020-ban, hogy bocsánat, de hájas, kopaszodó, ostoba férfiak, lehet, hogy ezt kivágod és nyugodtan tedd meg, megmondják azt, hogy egy nő hogyan rendelkezhet a saját teste felett, hogy és semmi beleszólása nincsen, tehát hogy ez tényleg a középkort idézi, és ez egy tendencia jelenleg mindenhol a világon, hogy visszafele tolják a nőket abba a szerepbe, amiből már nagyon régen kiszabadultunk. Egy iszonyú nagy változás történt az elmúlt 50 évben, ez nagyon látványos szerintem, hogy a nők hogyan jöttek fel. És ez bizony borítja a státuszkót. Tehát, hogy már nem olyan kényelmes felügyelőbizottságokba ülni, és azt gondolni férfiként, hogy úgyis az lesz, amit én akarok. Nem. Muszáj egyeztetnünk, muszáj együtt haladnunk tovább, csak most épp azt se tudjuk, hogy merre.
Judit, lát-e esélyt arra, hogy valaha ez javulni fog, hogy a nők csak egy picivel jobb helyzetben lesznek, hogy utolérik talán a férfiakat, vagy ha nem is érik utol, de már legalább a közelükben lesznek?
Mindenképpen hiszek ebbe, de azt gondolom, hogy ez egy lassú változás lesz nagy feszültségekkel.
82 év az volt abban az elemzésben, amit említettél, ennyi kell, hogy a Magyarországon a nők utolérjék a férfiak státuszát. Ennyire pessimista vagy te is?
Nem, én pessimistább vagyok. Én azt gondolom, hogy ez még több lesz, pont azért, mert most olyan globális folyamatok indultak el, amiknek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, és nem tudjuk, hogy hogyan érintik a különböző társadalmi csoportokat, beleértve nőket is, de hogy én is optimista legyek, én azt gondolom, hogy az utánunk következő generációknál, és nagyon remélem, hogy ez a lányaimra is vonatkozik már, ők igenis ezt magától értetődőnek fogják egyre inkább tekinteni, hogy a nőknek és a férfiaknak egyenlő lehetőségeik vannak, és ebben a szülőknek nagyon nagy felelőssége van.
A Szabad Európa podcastjának két vendége Rácz Zsuzsa író, újságíró és Pécsi Judit az Unión biztosító HR igazgatója volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm a ránk szánt idejét.